Hordószámra tintája és sok árkus papírja. Henry zavartan nézett a papra. A csíptető két karikája egészen összehajlott tömpe orra tövében. Mi az ördögre céloz? Kérdezte kissé nyersen. Arra semmiképp, kezdte Brown atya komótosan, hogy a postások farönköket fognak kézbesíteni, vagy hogy bárki, aki levelet küld a barátjának, a bélyeget egy fenyőtörzsére nyalja fel. Csak egy bizonyos emberről lehet feltételezni egy bizonyos helyzetben, hogy a levelezésnek ezt a kérges formáját válassza. De ha adva van ez az ember és a szituáció, akkor úgy tesz, ahogy mondtam. Még akkor is fatörzsre írna, ha mint a dalszövegben áll, az egész világ papír lenne, és tinta volna mind a tenger, vagy ha itt, előttünk a folyó örekké tartó tintával futna, és az erdőfái tollak és töltőtollak volnának. Szenden látszott, hogy szinte beleremeg, ahogy az atya képtelen csapongásait hallgatja, vagy mert értelmetlennek találta, vagy mert kezdte megérteni. Gondolja csak meg, barátom, folytatta Brown atya, miközben óvatosan megfordította a köntöst. Végül is senki nem várhatja el, hogyha valaki egy fatörzsébe vési a betűit, a legjellegzetesebb kézírását hagyja maga után. És ha valaki az üzenetet bevési, nem ugyanaz, aki a mindenit. Döbbentem bámult a vörös köntösre, és egy percig azt lehetett hinni, hogy a ruhanemű vöröse egyszerűen megfogta a kezét, de mindketten elsápadtak, hogy a páter vöröslő ujjára meredtek. Vér, kiáltott Brown atya, és egy pillanatra halálos csend lett. Csak a folyó dallamos mormolása hallatszott. Henry Sand megköszörülte a torkát, távolról sem dallamosan felhorkantott. Majd rekedten megkérdezte. Kinek a vére? Ó, hát ez enyém, felelte az atya, de a szokásos mosoly most eltűnt a szája szögletéből. Egy percre elhallgatott, majd magyarázni kezdte. Volt a köntösben egy tű, és megszúrta az ujjam. De attól félek, maga, barátom, nem fogja fel a tűnek a jelentőségét, mert mi egy csöpp tű, semmiség, de ha belegondolunk, a hegye esetleg kijelöli a helyes irányt, számomra legalábbis. Az ujját bekapta a szájába, mint egy kisgyerek. Látja, folytatta pár perc csönd után. A köntös össze volt hajtogatva, és össze volt még tűzve. Senki nem hajthatta szét anélkül, hogy megsebezze magát. Hogy érthetőbb legyen, Hubert Sand egyszer sem viselte ezt a köntöst. És nem ő véste ezeket a betűket a fa kérgébe. És nem ölte a folyóba magát. Henry kérdőn égre meredő ornyergélőn a csíptető halk kocsanással lepottyant a földre, de egyébként a fiatalember mozdulatlanul merett maga elé, mintha a döbbenettől megnémult volna. És ezzel visszajutottunk oda, ahonnan elindultunk, folytatta Brown atya felélénkülve, mégpedig ahhoz a furcsa szenvedélyhez, amely valakit arra késztethet, hogy fatörzseken bonyolítsa le privát levelezését. Hiavata jut az ember eszébe, meg az indiánok képírása. Szennek tömérdek ideje lett volna, mielőtt vízbe folytotta volna magát. Vajon miért nem írt egyszerűen egy pár sort a feleségének, ahogy azt minden normális ember tette volna? Vagy vajon az a másik? Miért nem írt egy pár sort a feleségnek, ahogy minden normális ember tette volna? Mert kénytelen lett volna utánozni a férj kézírását, ami elég kockázatos dolog manapság, mert annyi írás szakértő van, aki beleüthetni az orrát a dologba. Azt viszont igazán nem várhatja el senki, hogy bárki is megpróbálja utánozni akár a saját kézírását, hát még valaki másét, ha egy fatörzsébe vési bele csupa nagybetűvel az üzenetet. Nem öngyilkosság ez, Mr. Sand. Ha valami, akkor csak is gyilkosság. Az aljnövényzet és a gugolóbokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a fiatalember, mint egy leviatán talpra ugrott, vaskos nyakáról a fejét azonban az atya apró termetére való tekintettel alálógatta. Én nem igen tudom rejtegetni a dolgokat, mondta. Félig meddig ilyesmit gyanítottam, én is mondhatni, számítottam rá jó ideje. Az az igazság, hogy már alig voltam képes szóba állni a gazemberrel vagy a másikkal. Ezt hogy érti? Kérdezte az atya, és merőn nézett a fiatalember arcába. Hát úgy, ahogy ön kimutatta a gyilkosságot, én viszont a gyilkosokat is meg tudom mutatni, válaszolt Henry Sand. Brown atya némán figyelt, a fiatalemberből pedig így buktak elő a szavak. Ön említette az előbb, atyám, hogy a szerelmesek gyakran üzennek egymásnak fatörzsbe vésett vallomásokkal. Az az igazság, hogy van egy pár ilyen üzenet azon a fán is. Két egymásba font monogram fejjebb a levelek mögött. Gondolom ön is tudja, hogy Lady Sand örökölte ezt a birtokot jóval, mielőtt férjhez ment volna, s azt a Fitchurt, a titkárt már akkor is jól ismerte. Gondolom ennél a fánál bonyolíthatták le titkos találkáikat, s ennek a törzsébe vésték örök szerelmük jeléül a nevüket. Aztán évek múltán, ha egészen más célra is, megint csak éppen ezt a fát választották ki. Nyilván szentimentális vagy takarékossági megfontolásból. Iszonyú emberek lehetnek, mondta Brown atya. Nincsen talán a történelemben vagy a rendőrségi hírek között iszonyatos ember? Heveskedett Szent. Nem hallott még szeretőkről, akik miatt a szerelem iszonyatosabbnak tetszik, mint a gyűlölet? Nem hallotta például Butwell grófjának históriáját, meg a hozzá hasonló szerelmesek véres legendáit? Butwell legendáját például ismerem, válaszolta a tisztelendő. Azt is tudom, hogy az első betűtől az utolsóig legenda. De tudom én is, hogy gyakran szabadultak meg így módon férjektől. Erről jut eszembe, vajon hova rejtették? Mármint Sir Hubert tetemét. Gondolom belefolytatták a folyóba, vagy beledobták, miután megölték, vetette oda kissé türelmetlenül a fiatalember. Brown atya összehúzta a szemét, egy darabig némán töprengett, aztán megszólalt. Egy folyó ideális hely egy képzeletbeli holttest elrejtésére. De valódi tetem elrejtésére a lehető legrosszabb. Mert rém egyszerű azt állítani, hogy az ember a hullát bedobta a folyóba, mert feltételezhető, hogy a víz aztán elszállította a tengerig. De ha tényleg bedobja a hullát, szinte 100%, hogy a hulla nem éri el a tengert. Biztos, hogy előbb vagy utóbb a víz kisodorja a partra. Ki van zárva, hogy ne találtak volna valami jobb megoldást? Különben valahonnan jelentették volna már, hogy kihalásztak egy holttestet a vízből. S ha a holttesten erőszaknyomát fedezik föl, miért olyan fontos, hogy hova dugták a testét, vágott az atya szavába türelmetlenül Harry. Nem elég perdöntő bizonyíték ellenük, hogy ott vannak azok a betűk, amiket saját kezüleg véstek abba az átkozott fába? Minden gyilkossági ügyben éppen a test a legperdöntőbb tényező, válaszolta az atya rendíthetetlenül. 10 eset közül 9-ben éppen a tetem eltüntetésének a kérdése a legfontosabb gyakorlati probléma, amelyet meg kell oldani. Elhallgattak. Brown atya elgondolkodva vizsgálgatta a vörös köpenyt, kiterítette a parton a napfényben csillogó fűre, és nem vette le róla a szemét, annak ellenére, hogy jó ideje úgy érezte, mintha az egész táj megváltozott volna körülötte egy harmadik személy jelenlététől, aki olyan mozdulatlanul állt nem messze tőlük a kertben, mint egy szobor. Mellesleg szólalt meg hirtelen kissé lehalkítva a hangját. Mit gondol arról a rossz külsejű alakról, aki tegnap előtt azt a levelet hozta a nagybátyjának? Nekem az volt a benyomásom, hogy Sir Hubert teljesen megváltozott, ahogy elolvasta a levelet. Ezért nem is lepett meg annyira, hogy öngyilkos lett, amíg elhittem, hogy öngyilkos lett. Valami kis stílű magándetektív lehetett, ha csak nem tévedek túl nagyot. Mit tudom én, vágta rá Henry egy kicsit elutasítóan. Egyébként is miért ne lehetett volna? Úgy tudom, az efféle családi drámákban a férjek sokszor szoktak nyomozót fogadni, hogy bizonyítékot találjanak. Talán a levélben ott voltak a bizonyító anyagok a cselszövényről. Ők meg erre... Én nem beszélnék ilyen hangosan, figyelmeztette a fiatalember Brown atya. Mert az a maga nyomozója épp kettőnk után nyomoz. Ott áll egy jarnyira a bokrok mögött. Feltekintettek, s látták, hogy az üvegszemű manó tényleg ott áll, s zavarba ejtő merev tekintetével leplezetlenül bámul feléjük. A jelenléte még groteszkebbül hatott itt a klasszicista kert fehér viaszosan fénylő virágai közt. Henry Szent hatalmas méreteit meghazudtoló hirtelenséggel újra talpra ugrott, és durván nyersen rálipakodott a törpére, hogy mit keresott, és felszólította, hogy azonnal tűnjön el. Lord Stance küldött, válaszolt mereven a kerti manó, és kéreti Brown atyát, hogy fáradjon be a házba, mert szeretne vele beszélni. Harrison bosszúsan elfordult, s bosszúságát az atya egyszerűen annak a jól ismert ténynek tulajdonította, hogy a fiatalember nemigen szívelhette a szóban forgó nemes urat. Ahogy elindultak fölfelé, Brown Páter megállt egy percre a fánál, mintha a fényes fakérgen még egyszer meg akarná vizsgálni a nyomokat. Felnézett a sűrű blombozat irányába, ahol rejtőzködő hieroglifák állottak, emléket állítva az ifjú Szent szerint egy hajdan volt románcnak, majd ismét gondosan szemügyre vette a durvább és nehézkesebb betűket az öngyilkos vagy állítólagos öngyilkos utolsó üzenetén. Nem gondolja, hogy van valami ismerős a betűformákban? Kérdezte az atya, és mivel a másik mocosan hallgatva nemet intett, így válaszolt a saját kérdésére. Szerintem ugyanaz az írás, mint a plakát szöveg volt, amely tegnap előtt halállal fenyegette meg a bácsikáját a sztrájkolók nevében. Életem legnehezebb feladványa és a legfurcsább eset, amelyel valaha is dolgom volt, mondta Brown atya Lord Stance-nek egy hónappal később, amint egymással szemben ültek a frissen berendezett 188-as lakosztályban, a folyosó legvégén, amelyet épp akkor fejeztek be, amikor kitört a háborúság a munkáltatók és a munkások között. Vagyis közvetlen azelőtt, hogy a szakszervezetet kiátszva felvették az idegen munkásokat. Az összhatás nagyon kellemes volt, s Lord Stance éppen grogot töltött vendégének és szivarral kínálta, mikor az atya ironikus mosolyával a fenti vallomást tette. Lord Stance újabban meglepően barátságossá lett a maga kissé hűvös és nem törődő módján. Sejtem, hogy nem csekéség, ha valaki ilyet mond az ön tapasztalataival, válaszolt Stance. A detektíveknek azonban elragadó üvegszemű barátunkat is beleértve fogalmuk sincs a megoldásról. Brown atya letette a szivarját, és gondosan megválogatva a szavait így szólt. Nem arról van szó, hogy nem tudják a megoldást. Az a baj, hogy a problémát nem látják. Őszintén be kell vallanom, mondta a Lord, én se látom. A probléma eltér minden más problémától, mégpedig a következők miatt, kezdett a magyarázatba Brown Páter. Úgy látszik, a tettes két különböző stratégiát gondolt ki, és külön-külön mind a kettő sikeres lehetett volna, de szimultán alkalmazva egymást rontották le. Abból a feltételezésből indulok ki, amelynek helyességéről meg vagyok győződve, hogy ugyanaz a személy írta és akasztotta ki a plakátot a bolsevista fenyegetéssel, mint aki a fakérekbe véste az elhunyt öngyilkossági szándékát bizonyítandó a búcsú levelet. Ön mondhatja, miért ne lehetett volna valóban egy proletár proklamáció kifüggesztve azon a plakáton, s miért ne akarhatták volna szélsőséges munkások megölni a munkáltatójukat, s miért ne ölhették volna meg valóban? De ha ez igaz is, marad a rejtély, miért terelték, vagy terelte bárki más irányba egy öngyilkosság felé a figyelmünket? Csak hogy nem lehet igaz. Nem volt olyan munkás az építkezésen, bármennyire el is lett volna keseredve, aki képes lett volna ilyesmit tenni. Én jól ismerem őket, és nagyon jól ismerem a vezetőiket. Feltételezni olyanokról, mint Tom Bruce vagy Hagen, hogy meggyilkoljanak valakit, akinek neki ronthatnak a sajtóban is, és sok más módon tönkretehetik, ez csak elmebetegnek juthat eszébe. Valaki más volt. Nem egy neki keseredett munkás, de az illető előbb eljátszotta a neki keseredett munkás szerepét, majd rögtön utána az öngyilkosságba menekülő tőkését is. De az ékszerelmére vajon miért? Ha először azt gondolja, az ügyet simán elfogadtathatja, mint öngyilkosságot, vajon miért rontott el az egészet előre azzal, hogy nyilvánosan gyilkossággal fenyegette meg az áldozatot? Tételezzük fel, hogy csak utólag jutott eszébe, hogy az öngyilkossági variációval is megpróbálkozzon, mert úgy érezte, az kevésbé gyanús, mint a gyilkossági sztori. Csak hogy a gyilkossági sztori után egyáltalán nem volt kevésbé gyanús. Tudnia kellett volna, hogy a plakáttal már a gyilkosság felé terelte a gondolatainkat, ahelyett, hogy minden módon más felé irányította volna. Minden esetre, ha utólag jutott volna is eszébe az öngyilkossági variáció, nagy meggondolatlanság volt tőle. Márpedig szilárd meggyőződésem, hogy az illető nagyon is meggondolta, mit csinál. Fel tudja ön ezt fogni? Nem mondhatnám, de azt azért már sejtem, mire célzott, atyám, válaszolt Stance, amikor azt mondta, hogy én még a problémát se látom. Mert a probléma nem az, hogy kiölte meg Sandet, hanem hogy miért kellett bárkinak is előbb-utóbb megvádolni valakit, hogy meg akarja ölni Sandet, aztán pedig Sandet gyanúsítani, hogy megölte magát. Brown atya arcán elmélyültek a ráncok, a fogai közé szorított szivarvége hol felparázslott, hol kihunyt, mint egy agymunkájának lüktetését jelző lámpa. Aztán, mintha magában beszélne, újra megszólalt. Óvatosan kell haladnunk, és gondosan kell mérlegelnünk minden mozzanatot. Mintha egy összekuszálódott gondolatmenet szálait próbálnánk szétválasztani. Mint hogy a gyilkossági variáció lerontja az öngyilkossági változat hidelét, normális esetben a gyilkosnak eszébe se jutott volna, hogy először elénk állítsa egy gyilkossági dráma kellékeit. Mégis megtette, tehát valami más oka volt rá. Olyannyira fontos oka, hogy még azt se bánta, ha a proklamáció az öngyilkossági variáció hitelét gyengíti. Más szóval. A gyilkos fenyegetés lényege nem is a gyilkos fenyegetés volt. Úgy értem, nem az volt vele a célja, hogy a gyilkosság gyanúját másra terelje, hanem hogy sikerüljön valami saját szempontjából fontos szituációt előidéznie. Tudomásunkra akarta hozni, hogy Sandet valaki meg akarja ölni, de nem azért, hogy másra terelje a gyanút. Egy szóval, a gyilkos fenyegetés közszemlére tétele volt a fontos. De vajon miért? 5 hosszú percen át némán eregette a füstöt, vulkánként felfelizzó szivarjából, aztán tovább fűzte gondolatait. Mi lehetett hát a gyilkosság bejelentésével a célja, ha nem az, hogy a gyilkosság gyanúját a sztrájkorókra terelje? Mit ért el vele? Épp az ellenkezőjét annak, amit a proklamáció követelt. Az volt ugyebár a plakáton, hogy Szend ne bocsássa el munkásait, de a világon semmivel se lehetett volna könnyebben belehajszolni őt, hogy igenis kirúgja őket. Emlékezzünk vissza, milyen ember is volt, milyen híre volt szegény Szent barátunknak. Akit az ostoba szenzációsajtó erős embernek nevez, akit Anglia legelőkelőbb szamarai nagy sportemberként ünnepelnek, az nem hátrálhat meg csak, mert pisztollyal fenyegetik. Olyan lenne, mintha észbontó fehér kalapjába fehér tollat tűzve menne ki az Ascoti futamra. Szétzúzná a belső bálványt, az önmagáról kialakított ideált, amit pedig minden ember, ha csak nem gyáva féreg, többre tart az életénél. És Szent aztán igazán nem volt gyáva féreg. Bátor ember volt és indulatos. A fenyegetés azonnal hatott rá, mint egy varázsike. Az unokaöccse, aki, mint tudjuk, elég közeli viszonyban volt a munkásokkal, rögtön kiáltozni kezdett, hogy a követelést azonnal is kereken vissza kell utasítani. Így van, ez nekem is feltűnt, szólt közbe Lord Stans. Egy pillanatra egymásra néztek, majd Stans könnyedén hozzátette. Egy szóval azt gondolja, hogy a gyilkos tulajdonképpen azt akarta elérni, hogy bocsássák el a munkásokat, vágta rá határozottan az atya. Hogy valódi sztrájk legyen, vagy mi az ördögnek hívják. Tehát, hogy álljon le a munka, vagy azonnal fogadják fel a sztrájktörőket, de minden esetre, hogy a munkások azonnal tűnjenek el. Ez volt a fontos neki, Isten tudja miért. Sikerült is elérnie, és az már mellékes volt neki, hogy a proklamációval megteremti egy bolsevik merénylő fantom figuráját. De aztán azt hiszem valami váratlan fordulat megzavarta a terveit. Itt én is csak tapogatózom, csak sejtéseim vannak, de más magyarázat nem igen akad. Valami váratlan esemény már-már leleplezte igazi szándékát, vagyis azt az igyekezetét, bármi lett legyen is az oka, hogy leálljanak a munkálatok az építkezésen. És akkor kapkodásában csak utólag és meglehetősen következetlenül kiépítette a másik nyomvonalat, amelyel a folyóhoz csalogatott bennünket, csak hogy elterelje a figyelmünket az épülő lakástömbről. Holdfényben felcsillanó pápa szemén állt, föltekintett, magába szívta a környezet, a berendezés atmoszféráját, egy higgadt nagyvilági ember visszafogott pompáját, s hirtelen eszébe jutott a két bőrön, amelyre a lakosztály jelenlegi bérlője érkezett nemrég, hogy beköltözzön, akkor még épp, hogy megépült, de még be nem rendezett apartmanjába. Erre ismét Lord Stansre szegezte átható tekintetét. Röviden. A gyilkos valószínűleg megijedt valamitől, vagy valakitől itt az építkezésen. Egyébként ön, barátom, miért vette a fejébe, hogy beköltözik az épületbe? Meresleg Henry Szent mesélte, hogy megbeszélték, itt fogja várni, hogy kinyissa a kaput, mikor korra reggel megérkezik. Igaz ez egyáltalán? Távolról sem felelte Stans. A nagybátyja az előző este ideadta a kapukulcsot. Fogalmam sincs, mit keresett itt fiatal barátunk akkor hajnalban. Úgy mondta diadelittasan Brown atya. Én viszont tudom. Ön volt hát... kikövetkeztettem, akitől úgy megijedt, mikor épp el akart surrani, s ön váratlanul megjelent a helyszínen. Mellesleg szólt erre Stans, és szürkézöld szemében váratlan fény lobbant, ahogy a papra tekintett. Nyilván az én szerepem is okozhatott önnek némi fejtörést, atyám. Kétféle okból is, felelte Brown atya. Először is mi késztette rá, hogy kilépjen Szent üzletéből? Másodszor miért jött vissza, hogy beköltözzön Szent lakótömjébe. Stans elgondolkodva szívta szivarját, aztán leverte a hamut, majd megnyomta a csengőt a dohányzó asztalon. Ha nem veszi rossz néven, mondta, még két szemét bevonnék a tárgyalásba. Jackson, a készséges nyomozó, akit ön is ismer, azonnal jön a csengő szóra. Egy kicsit későbbre ide kérettem Henry Szentet is. Brown atya felállt a karosszékből, keresztül sétált a szobán, és elgondolkodva bámult a kandallóba. De addig is szívesen válaszolok mindkét kérdésére, folytatta Lord Stans. Azért léptem ki az üzletből, mert biztosra vettem, hogy valami bűzlik az anyagiak körül, hogy valaki zsebrevágja a pénz nagy részét. És azért jöttem vissza mégis, hogy itt legyek, amíg az igazság ki nem derül szegény Hubert barátom haláláról, itt a helyszínen. Amint a detektív belépett, Brown Páter megfordult, rámerett a kandalló előtti szőnyegre, és gépiesen megismételte. Itt a helyszínen. Mr. Jackson elmondhatja önnek, szólt Stans, hogy Sir Hubert annak idején megbízta, derítse ki vajon kirövidíti meg a céget évek óta, és azon a bizonyos napon, mielőtt szegény Hubert eltűnt, elhozta a nyomozás eredményét, és átadta neki a lezárt borítékban. Értem, mondta az atya, és most már azt is tudom, hova tűnt. Tudom, hol kell keresni a testét. Csak nem, kérdezte izgatottan a házigazda. Itt, vágta rá Brown atya, és a szőnyegre toppantott. Itt, ebben a kényelmes szobában, az elegáns perzsa szőnyeg alatt. Hogy az ördögbe találta ki? Most jutott csak eszembe, felelte Brown atya, hogy álmomban jöttem rá a megoldásra. Lecsukta a szemét, mintha próbálná visszaidézni az álmot, majd mint egy álomban folytatta. Olyan gyilkossági üggyel állunk szemben, amelynek a kulcskérdése, hova rejtették el a tetemet, és a választ álmomban találtam meg. Minden reggel az itteni kopácsolás zaja ébresztett fel reggeli álmomból. Azon a bizonyos napon, kora reggel félig felébredtem, aztán újra elaludtam, és mikor végleg felébredtem, az volt az érzésem, hogy el vagyok késve, pedig korán volt. S vajon miért? Mert a kopácsolás aznap hajnalban is feldübörgött, holott a munka ugyebár előző nap leállt. Kapkodó, gyors ütemű kalapácsolás hangjára ébredtem jóval napkelte előtt. Ilyen ismerős zajra az ember automatikusan felébred. De aztán újra elalszik, mert a megszokott zaj nem a megszokott időben ébresztette. Na már most, vajon miért akarta a gyilkos olyan nagyon elérni, hogy a munka teljesen leálljon, és hogy új munkásokat vegyenek fel? Azért, mert ha a korábbi munkások aznap reggel megjelennek, nyilván észreveszik, hogy éjszaka valaki tovább dolgozott helyettük. A régiek pontosan tudták volna, meddig jutottak előző délután, s nyilván észreveszik, hogy ebben a szobában valaki elvégezte a padlóburkolást. Valaki, aki tudta, hogyan csinálják az ilyesmit, minthogy szeretett elvegyülni a munkások között, és kitanulta a munkafolyamatok minden csinyát-binyát. Ahogy az utolsó mondatokat kimondta, egy fej nyomakodott be a szobába, egy vastag nyakon ülő kicsi fej, s tekintete az orrán ülő csíptetőn keresztül nyugtalanul villantott társaságra. Henry Sand kijelentette, folytatta a mennyezetre bámulva Brown atya, hogy nemigen tudja rejtegetni a dolgokat. De szerintem nem jól ítéli meg saját képességeit. Henry Sand kivonta a fejét a szobából, és sebesen megindult a folyosón a lépcsőház felé. Nem csupán a sikasztásait rejtegette sikeresen éveken át, folytatta az atya, mintha észre se venni, mi történik körülötte. De amikor a bácsikája felfedezte a svindlit, egészen új eredeti módon sikerült neki a szegény öreg Hubert holttestét is elrejtenie. Ebben a másodpercben Stance újra megnyomta a csengőt, hosszasan és élesen kicsengette, mire az üvegszemű Manó olyan furcsán merebb mozgással, mint a játék automaták figurái, de szélsebesen nekiindult, hogy nyakon csípje a szökevényt a folyosó végén. Brown atya az üvegajtóhoz lépett, kisétált az erkére, s látta, hogy oda lenne a mélyben a bokrok és az utcai korlátok mögül. Hirtelen úgy 5-6 férfi lép elő, s óramű pontossággal, mint egy legyező vagy háló, hirtelen körbezárták a kis teret az épület előtt, mégpedig épp időben ahhoz, hogy elkapják a gyilkost, aki befutott a hálóba, ahogy kirohant a kapun. Brown atyát csak a történet logikai szerkezete izgatta, amely teljességgel ehhez a szobához kapcsolódott. Itt folytotta meg Henry Hubertet, és itt rejtette el a holttestet a vastag padlóburkolat alatt, amihez le kellett állítani a munkát az építkezésen. Egy tűzszúrás ébresztette fel az atya gyanúját, de a gyanú csak azt sugalta, hogy egy család mese útvesztőjébe akarják becsalogatni. A tűhegye jelölte ki gondolatai számára a helyes irányt. Most a történet végén úgy érezte, végre megértette Stance-t, és Brown atya szerette gyűjteni a különös embereket, akiket nehéz megérteni. Rájött, hogy ez az életbe belefáradt igazi angol gentleman, akit nemrég még azzal vádolt, hogy zöld vér folyik az ereiben, a lelkiismeret és tisztesség hagyományos fogalmának valamiféle hideg zöld lángját hordja, mélyen elrejtve a szívében, amely először arra bírta, hogy kivonja magát egy gyanús üzletből, majd a lelkiismeret furdalást keltett benne, amiért annak a terhét a társára hárította. Úgyhogy mégis visszajött, mint egy nyomozó, aki már nagyon unja fáradtságos munkáját, s épp ott vert tanyát, ahol a holttest lett elrejtve. Így aztán a gyilkos, látva, hogy a tetem közelében kezd el szimatolni, pánikba esett, és összeütötte a másik drámát a köpeny és a vízbefúlás motivumára építve. Most már minden rejtélyes részletkérdés teljesen logikusan illeszkedett egymáshoz, de mielőtt visszament volna az erkéről a friss éjszakai levegőből és a halványan unyorgó csillagok társaságából a szobába, Brown, hogyha felnézett a küklopszi építmény hatalmas fekete tömbjére, amely meredeken hasított bele az éjszaka testébe. Egyiptomra meg Babilonra gondolt, s mindarra, ami örök és egyszer s mind percnyi létre kárhoztatott az ember munkájában. Már a leges legelején igazam volt, mondta Stansnek, mikor visszament a szobába. Az egészről Koppé verse jut eszembe a fáraóról és a piramisról. Ezt a kolosszust is úgy tervezték, hogy 100 lakókamrát rejtsen magába, s végül az egész kőhegy egyetlen ember sírkamrájául szolgál.